Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában a Magyar Nagyasszonyunk sorozat mai vendégét, dr. Újvári Zsuzsanna mestertanárt, Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi docensét, a Szent István Akadémia rendes tagját. Kedves tanárnő, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és én is mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök.
Az egyetemen a kora újkori a 16.-17. századi társadalom, gazdaság és életmód történetet tanított. Ezen kívül különböző fórumokon és egyesületekben rendszeresen tart egyetemes és magyar történelmi témájú előadásokat, számos, vagyis inkább számtalan publikációval és ismeretterjesztő előadásával a magyar történelem nagyjainak és nagyasszonyainak szellemi örökségét ismertette, és mai napig ismerteti meg hallgatóságával. Kedves tanárnő, arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezt a hitbéli és a nemzet iránti elkötelezettséget már gyermekkorában a szülői házban is megkapta?
Köszönöm szépen a felvezető kérdést. Igen, megkaptam a szülői házba. Egy picit hadd merengjek vissza, ugye a kicsi gyermekkoromra. Egészen pici gyermekként, amikor megkérdezték, hogy mi akarok lenni, akkor azt mondtam, hogy anyuka, mert nagyon szerettem a gyerekeket, és utána aztán hát természetesen ugye gyermekorvos. Na de hát már általános iskolában azért nagyon-nagyon szerettem a történelmet, de ennek az előzménye az otthon. Az én drága jó emlékű nagyapám, Újvári Gyula, aki még évekkel az én születésem előtt meghalt, tehát én nem ismerhettem, de valamit ugye a génjeimben és az édesapám és a nagyanyám által megkaptam azt a felhatalmazást, ő tanító volt, néptanító volt, meg földrajzkönyvet írt, meg a II. Világháborúban századosként szolgált, és természetesen ugye évekig tartó orosz hadifogság után hát nagyon betegen jött haza. De mutogattak nekem egy olyan képet, ahol a nagyapám március 15-én áll, és természetesen a kedvenc költőjétől, Petőfitől szaval, és hát ez ugye gyerekkoromban ez nagyon erősen motivált, ez az egyik. A másik, a nagyanyám, még olyan kicsik voltunk, hogy nem is tudtunk olvasni, hát esténként miből olvasott fel? Az egri csillagokból. Olyan kicsik voltunk, hogy a viccuska képét ugye kiszíneztük, de ez meghatározó volt, és akkor 10 éves koromban már sorra olvastam a történeti munkákat, ugye kezdtem Hegedűs Gézának a Miléteszi hajócsával, és akkor jött a többi és többi. Tehát ez a történelem szeretet, ez végig kísért engem, még a gimnáziumban párhuzamosan ugye jártam biológia meg kémia előkészítőre, de már történelmi előkészítőre jártam, és akkor végül a történelmet választottam.
Visszatekintve nagyon gazdag életpályájára, mert nem tudjuk felsorolni minden állomását, hol tapasztalta meg az Úristen vezetését?
Természetesen ugye minket vallásosan neveltek. A nagymamám, tehát Újvári nagymamáról van szó, ugye, és természetesen ugye ez a nagyapám öröksége. Tehát a nagymama, arra emlékszem, hogy amikor ő még jó lábú volt, akkor ugye naponta járt misére, utána már ugye kevesebbet, de ő minden pénteken járt hozzánk István atya, aki ugye ellátta őt. És akkor természetesen mi gyerekekként jártunk hittanra, jártunk templomba, és az édesapám is ugye mindig figyelmeztetett, nehogy alább hagyjon bennem a hit. A nagyapám, még visszatérve az ő életpályájára, ugye tanító volt, az ő édesapja is tanító volt, tehát valahogy ez a pálya, ez nyilván öröklődött, és a nagyapám is nagyon mélyen hívő, nagyon vallásos volt. Talán még valamit hadd idézzek tőle. Súlyos rákos volt már, és megműtötték, ugye 1947-ben, ugye 48-ban hal meg, tehát súlyos ugye hadifogság után, és naplót vezet. Pár hónappal a halála előtt a következő mondatot írja be: Istenem, nem azt kérem, hogy könnyíts a fájdalmaimon, hanem azt, hogy a vállaimat erősítsd meg, hogy el tudjam ezt viselni. És ez azért, ez nagyon mélyen beívódott belém. Másik pedig hát a könyv szeretete. Szép könyvtára volt, ami természetesen ugye elpusztult. Volt, hogy orosz katonák pusztították, szomszédok égették, stb. Tehát ugye elkallódott, viszont már általános iskolában én elkezdtem gyűjteni, és hát manapság hát sok ezer darabos könyvtáram van, tehát itt megvan a könyv szeretete, és természetesen ugye az irodalom és a történelem és a művészetek, tehát egyáltalán a kultúra, ugye az emberi kultúra szeretete.
Nagyon sok jó tanára volt a professzorasszonynak. Ki az, akit legjobban szeretett, és aki nagyon nagy hatással volt az ön életére?
Először, akihez bekerültem, és aki felvételiztetett, a jó emlékű Szabad György professzor. Ő is olyan ember volt, aki rögtön kijavított, hogy maradjunk csak tanár úrnak, és nem professzor úrnak. Hát rajongtam Kossuthé, rajongtam 1848-49-é a Magyar Forradalom és Szabadságharc, és hát evidens, hogy reformkoros leszek. De aztán másodéves koromban, amikor elkezdődött a feudális kor és a kora újkor oktatása, akkor találkoztam ott egy fiatal tanársegéddel, Ladányi Erzsébettel, és rá nagyon-nagyon szívesen és nagy lélekkel emlékezem, tudnélik. Én az a típus voltam, akibe kannállal kellett a önbizalmat önteni. És egyébként ezt én tudom, tehát átérezve, úgyhogy én is tanárként ezt csináltam, ugye a saját tanítványaimmal, és ő bizonygatta, hogy tehetséges vagyok, és ő öntött belém önbizalmat, és irányította az utamat, tehát a 16-17. Századra ő irányított rá. Tőle kaptam először kassai polgároktól végrendeletet olvasni, persze mikrofilmen, ugye, tehát eredeti 16. századi magyar nyelvű szöveget olvasni. Csodálatos, szóval ez a veretes régi magyar beszéd, az valami fantasztikus, megfogott, és hát ettől kezdve itt maradtam, tehát kora újkorosként. Természetesen, hogy más tanárom is volt, Sinkovics professzor úr, Sinkovics István, akire nagyon szívesen emlékszem, hiszen ő volt a levéltárszak vezetője, vagy Unger Mátyás, vagy egyetemes történelemből Hábalás Éva, tehát azért voltak jó tanáraim, annak ellenére, hogy azért 1970-es években, amikor én végeztem az egyetemet ELTÉ-t, akkor azért ott az ELTÉ-n voltak hát politizált tanárok is, úgyhogy a 20. század az azért az már olyan volt.
Visszautalok Kassa városára, amit ön említett az előbb. Amikor kezdte a pályáját, akkor Kassa városával és annak a társadalmával nagyon részletesen foglalkozott. Miért kötődött ennyire ehhez a városhoz?
Ez egy furcsa dolog, tehát amit mondtam, Ladányi Erzsébet, akivel ugye nagyon jó lelki viszonyba is kerültem, tehát hát ő, aki mondjuk mentorom volt, ő adta kezembe ezeket a kassai polgári végrendeleteket, és akkor én ebben rögtön beleszerettem, és nagyon sok mindent olvastam hozzá. És aztán később értek össze a szálak, és ez egy nagyon furcsa dolog, hogy nekem a választott védőszentem, Árpádházi Szent Erzsébet nagyon-nagyon szeretem, noha én nem Erzsébet vagyok, hanem Zsuzsanna, de Árpádházi Szent Erzsébet és Árpádházi Szent Erzsébetnek a legnagyobb, tehát az ő tiszteletére szentelt legnagyobb templom Kassán van. És a kassai polgárok építették, ugye a 15. század, 14. század végétől 1380-tól, ugye gyakorlatilag 1480-as évekig épült. Csodálatos módon például az 1556-os hatalmas tűzvészben, amikor a városnak a háromnegyede elpusztult és elégett, és a kassai székesegyháznak a tetőzete is elégett, három oltár maradt meg érintetlenül, csodálatosan, és abból ugye három oltár plusz a fő oltár, és megmaradt ez a 13 méteres, ugye Árpádházi Szent Erzsébet oltár. Úgyhogy hát Árpádházi Szent Erzsébetnek én nagy tisztelője vagyok, és időközönként érzem, hogy ott áll mögöttem ezért. Tehát így érnek össze a szálak.
Nagyon sok és szerteágazó tudományos munkásság jellemzi önt, és 2020-ban egy negyedszázados egyetemi oktatói tevékenysége előtt egy tisztelgő kötet jelent meg, amit a volt tanítványai állítottak össze. Ez azt jelenti, hogy önt a tanítványok mindig is nagyon szerették.
Igen, köszönöm szépen a kérdését, ez nagyon, nagyon hízelgő, valóban nagyon sok tanítványom volt, tehát nagyon sok diák, ugye, aki járt hozzám egy-két évig, vagy évfolyam előadásokat hallgatták, és ugye közülük is, akik aztán később doktoráltak, vagy most doktoranduszok, vagy egyszerűen csak közelebb állnak hozzám, és nem biztos, hogy doktoráltak, ugye középiskolákba, vagy máshol tanítanak, és ők nagyon szívesen emlékeznek rám, és átvették az oktatási módszeremet, tehát kapok visszajelzéseket, hogy 20 év után is van olyan, akivel levelezek, tehát érdemes volt, pedig ugye a nagyapám szegény, aki azt mondta, hogy a nemzet szolgálja a tanító, és óvta a fiait, hogy ne legyenek tanítók, de ő is az volt, mert hiszen Gárdonyi Gézának van az a csodálatos regénye, a lámpás. Hát a tanító a lámpás, a tanár is lámpás. Annak kell lenni, és nem csak a tudományt, hanem a nemzet szeretetet, a keresztényi alázatot is be kell vinnie, mert hiszen ma már ugye szabadon élünk, tehát erről lehet beszélni. Az egyetemi katedrán is nem térít az ember, de természetesen nem rejti véka alá a keresztény érzelmeit, és a nemzet, a haza szeretetét kell sugároznunk. Tehát ez az oktatás. Na de akkor van még egy szegmens, a nevelés, kérem szépen. Hadd említsem meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek ugye az egykori dékányát, aki engem fölvett. Ugye 1994-ben kezdtem tanítani, akkor voltak először az első évfolyam, éppen a harmadévesek, amikor a 16-17. Századot kezdtem tanítani. És úgy vett föl, hogy olyan tanárokra van szükség, akik nem csak oktatnak, hanem nevelnek is. És a nevelés az mentális, tehát szellemi és mentális nevelést is jelent, hogy nagybetűs emberek legyünk.
Szerényen elhallgatta a nevelési módszereiből azt, hogy a hallgatóknak kirándulásokat szervezett, a nevelésükkel úgy is foglalkozott, hogy vitte őket levéltárba, múzeumokba, és ott nyilvánvalóan kis előadásokat is tartott nekik. Ez is nagyon fontos.
Igen, nagyon szerették a diákok. Minden évben az egész évfolyamot ugye két menetben is vittem a levéltárba. Azért, mert egy történész, ugye történelem szakos hallgató, vagy történelem tanár szakos hallgatónak nagyon fontos, hogy a forrásokat elevenen is lássa, megtanulja, hogy mi az, megfogja, ugye kézzel is, manuálisan is, ugye ez nagyon fontos, hiszen egy igazi történész azért a forrásokból épít, szóval nem három könyvből ír egy negyediket, ez nem igazán jó módszer, hanem előveszi a forrásokat. Sőt, a forrásokat újra és újra elő kell venni, mert mindig valami más szempont szerint is el tudjuk olvasni, és akkor mindig valami újat tudunk kihozni belőle. És egyébként a történelemben nem is a mi történt a legfontosabb, hanem a miértekre és a hogyanokra adni választ. Ez nagyon-nagyon fontos. Na most levéltárba, de múzeumba is vittem őket, mert és amikor volt ilyen kurzus, hogy kutatásmódszertani szeminárium. És akkor de vidéki múzeumba is elvittem őket, tehát Székesfehérvárra is elvittem őket, Kecskemétre is elvittem őket, tehát különböző helyekre, és ezt nagyon szerették. A fél év végén rendszerint meg szoktam kérdezni a diákokat, ilyen kis egyencédulákat kiosztok nekik, természetesen anonim módon, hogy írják le a véleményüket, mi volt jó és mi volt rossz a fél éves kurzusban. És akkor ebből én nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy mit kell javítani, mi az, ami tetszett, és többek között ez rendkívül tetszett nekik ez a módszer. És az éves kirándulás, hát az a 2-3 napos, rendszerint a határon túlra mentünk természetesen, ugye Felvidék, tehát vagy Kassa és környéke, Eperjes, Bártfa, bányavárosok, vagy Pozsony és környéke, de mentünk a Délvidékre, a kollégám Erdélybe is vitte, Erdélybe azért egy hetes út kellett, tehát nagyon sokat szerveztünk ilyet, és 2-3 nap alatt fantasztikus sok hazaszeretetet lehet tanulni ezekből a kirándulásokból. És közösség. Közösséget építünk, és a közösségépítésben ott van esténként népdalokat borosztunk, és népdalokat énekeltünk, ugye, vagy katonadalokat, és jöttek a népzenészeink is, Ezzel fantasztikusan jól sikerültek ezek a többnapos kirándulások. Többet lehet tanulni, és a közösség. Hát a közösség megtartó ereje. Ugye ezt megtanulják.
Az oktatási tevékenysége keretén belül a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egy történeti doktori iskolát is alapított.
Az alapítás, ez 1992-ben kezdődött az egyetem, és gyakorlatilag ugye 2000-ben, hát akkor ugye nagy doktoroknak lehetett alapítani, és akkor Botos Katalin alapította, és akkor egy év után ugye Zimmányi Vera, aki nekem nagyon kedves barátnőm volt, és mentorom, és a Történettudományi Intézetből ő jött, tehát ő is hívásra a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre tehát alapítottak, tehát utána aztán már ezt a programot, amit hát közösen alapítottuk Verával, hogy társadalom és életmód történet. És aztán, amikor Zimányi Vera nyugdíjba ment, utána én vezettem ezt a, hogy úgy mondjam, szekciót. Tehát a Történettudományi Doktori Iskolának volt néhány, 3-4 tagozata, és akkor ebből ez a társadalom és életmód történeti tagozat, ez igen jól működött. 9 végzett doktorom van, most még van zsinórban még 6 fiatal, aki fog doktorálni, még tavaly is jelentkezett 2 új doktorandusz, tehát velük még szép munkám lesz. Számomra nagyon fontos volt, ugye, amikor a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület keretében, aztán majd a Szent György Lovagrend keretében és különböző fórumokon járhattam határon túlra. Persze a határon túl az azt jelenti, hogy hát az elszakított területek ugye a Kárpát-medencében, tehát Erdély, Délvidék, Felvidék. 2 éves tanár továbbképző kurzusokat tartottunk, ahol egész nap, tehát belőle szombati egész nap előadást tartottam a 15. századtól a 18. századig. Rajongva kérték, hogy Erdély történetéről külön beszéljek, Erdély történetét külön adtam elő, és ez számomra is nagyon fontos volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam és gazdagodtam emberileg. Egy ismeretségi hálót kiépítettem, és még nagyon szívesen jártam és járok az Apácai Nyári Akadémia egyetemi hetére is, ahol szintén előadásokat tartok, az Újvidéken van. Tehát számomra a teljes Kárpát-medence jelenti a hazát és a magyarságot.
Hát lehet, hogy a határokkal elszabdalták Magyarországot, de a nemzetet nem tudták szétszakítani. Ma igen. Is egyek vagyunk, egységesek.
Igen.
Mindezek mellett több tudományos társulati tagsága is van, illetőleg több történelmi egyesületnek is a tagja a tanárnő. Meg kell említenünk, hogy egy nagyon érdekes nevű és nagyon mai női léttel foglalkozó társulatnak is a tagja, sőt a tudományos igazgatója, az pedig a Kortárs Női Reflexiók Fóruma. Itt tudományos igazgató és szerkesztőbizottságnak is az elnöke. Mivel foglalkozik ez a társaság?
Köszönöm szépen a kérdést. 2017-ben kerültem kapcsolatba Major Gyöngyivel, aki egyébként ugye délvidéki származású és közgazdászfilozófus asszony, és egy gondolatot hadd idézek tőle. A nőiség léthelyzetének történelmi perspektívában való feldolgozását elengedhetetlenül látjuk. Egy ilyen munka tudományos igényű elvégzése nélkül nem várható az, hogy a nőiség helyzete szimmetriába kerüljön. Különösen itt a beköszöntő új korszak egyensúlyának a megteremtésében tudnélik a nőiség és a női természet harmóniájára nagyon nagy szükség lenne. Tudnélik most ebben a hát nagyon-nagyon erősen, hogy úgy mondjam, globális világban, ahol 3 fő probléma körül csúcsosodik ki az emberiség, ugye a népesedés, a globális gazdasági növekedés határai ugye már beköszöntöttek, illetve fenntartható-e ez a növekedés, hát nem tartható fenn, ugye, és a technológiai forradalom. Na most ezt úgy nevezik, hogy már egy a gazdaságtörténészek, illetve a gazdaságfilozófusok, hogy elérkeztünk egy ilyen bifurkációs ponthoz. Ez a bifurkációs pont, ez azt jelenti, hogy egy rendszer végpontja, ugye, és vagy újra teremti önmagát, vagy összeomlik. Na most ebben a kataklizmában, nem tudom másként mondani, ebben új irányokat kell teremteni. Na most az új irány, azt nem szabad félreérteni, nem azt mondom, hogy a nők fogják meghozni, mert távol vagyunk, sem a gender, sem a vad feminista elveket nem valljuk, hanem ahogy az Úristen megteremtette az embert férfivé és nővé teremtette, és a saját képmására, ezt vissza kellene hozni úgy, hogy a férfi társa a nő, a férfi és a nő együtt, kérem szépen, mint hogy a teremtésben is, hát bocsánat, együtt képesek, ugye, az új nemzedéket megalkotni, amikor én úgy szoktam mondani, hogy a nőt Isten abban a pillanatban a teremtés műhelyévé teszi, amikor magzatot fogan és megszüli. De hát természetesen ugye az életet azt nem mi adjuk, hanem az Úristen adja. Na de ebbe itt van a nő és a férfi együtt. És ebben az új világban, ugye születendő új világba vissza kellene hozni a nők pozícióját, a női harmónia, a női lélek finomságát, a női lélek rezdüléseit, hogy ezt is figyelembe vegyék. Tehát nem szabad, hogy tovább folytatódjon az, hogy most a nők teljesen maszkulinná férfiassá válnak, és a férfiak pedig teljesen elnőiesednek. Ez semmire nem vezet, ez bukáshoz vezet. Tehát ezt kell visszahozni. Na most ehhez természetesen úgy hozzá kell adni a történelmi tudást is, ugye? Mert azért ez nem mindig volt így. És én azt kezdtem el megnézni, ugye a kora újkorban, hogy a magyar asszonyok pontosan azért, mert az ország már gyakorlatilag a 15. században a felnövekvő oszmán birodalommal hadban állt. Tehát a magyar királyság élet-halál harcát vívta az oszmán birodalommal. Mindig azt szokták mondani 150 év. Nem, kérem szépen, több száz évig, ez több mint 300 évig tartott. 150 évig csak az oszmán uralom tartott, amikor az ország közepét, több mint egyharmadát az oszmánok birtokolták, ezt úgy is nevezték, hogy Törökország. Még a magyarok is, a nemesek is, úgy megyek Törökországba, hogyha Kanizsára mentek, vagy Szigetvárra. Ez volt 150 évig, de az élet-halál harc az több mint 300 évig tartott. Na most ebben a társadalom militarizálódott. A militarizálódás az azt jelenti, hogy mindenki hadba vonult. Nincs olyan család, nyilván, és nem csak a nemes családokra gondolok, akik természetesen ugye szabjával a kezükben védték a hazát, de ott voltak a parasztok, a szabad parasztok, azok közül is rengetegen álltak katonának, tehát mindnyájunk ősei közül valakik biztos, hogy ott voltak katonaként, illetve elszenvedték ennek a háborús korszaknak minden borzalmát. Ebben a militarizált társadalomban a nőknek kimagasló helyzete volt. A férfiak elmentek hadakozni, hadba mentek, vagy fogságba kerültek, vagy Pozsonyban az országgyűlésen ültek a nemesek, főnemesek, vagy Bécsben éppen az uralkodó parancsára ugye az országügyeit intézték, és akkor ott a nagyasszonyok otthon maradtak. Tehát a főnemesi asszonyok, a nemes asszonyok azok, és nem csak otthon maradtak, és ugye nem csak az volt a dolguk, hogy gyerekeket szüljenek és neveljenek, utódokat gondozzák, hanem amikor otthon maradtak, akkor természetesen úgy gazdatisztek segítségével, de a váruradalmakat irányították, a gazdaságot, tehát ők intézkedtek, hogy mikor kell a halastavat lehalászni, mikor kell vetni, mikor kell aratni, és benne, hogyha jött az ellenség, arról is gondoskodniuk kellett, hogy megvédjék magukat, vagy a várukat. Tehát bizony, ezek vitézasszonyok voltak, azért, ugye, azért szoktuk ezeket nagyasszonyoknak nevezni, mert nem csak otthon ültek, és gyönyörűen hímeztek, és a nemes kisasszonyokat nevelték, más nemes kisasszonyait is a szép udvartartásukban, hanem bizony férfi feladatokat is elláttak, tehát a női feladatok mellett a férfi munkát is el kellett végezniük, és meg is csinálták.
História est magister vitae, a történelem az élet tanítómestere, most ezt mindenki ismeri, csak nem igen értjük. Mert a mai társadalmunk is még patriarchális, apai jogú társadalom, tehát a nők szerepét mindenképpen meg kell erősíteni. És azt hiszem, hogy erre kortárs női reflexiók erre nagyon alkalmas, mert ugye a nők a nagyasszonyok korszaka után már bizony visszaszorultak, és nem nagy szerepük volt a társadalomban, tehát maradtak a négy fal között tulajdonképpen. A 20. század elején, közepén akkor volt az, hogy kezdtek már a nők a jogaikra támaszkodni, meg kivívni újabb jogokat. És ez most folytatódik. Tehát nagyon fontos lenne, hogy tényleg a társadalomban sokkal nagyobb szerepük legyen, mert egy női lélek, egy női érzésvilág egészen más, mint egy férfi. Tehát a racionalitás fontos, de nem mindig elég.
Igen, tehát a női vonal sokkal inkább érzelmekre, az emóciókra épít. Végül is biológiailag, ugye az a nőnek az a szerepe biológiailag, hogy életet kihordja a magzatot, és életet adjon, és felnevelje. Tehát az életadás a fontos. A férfinek pedig, ugye hát évezredeken keresztül a védelem, a harc, és bocsánat, az ölés volt a dolga. Ugye, tehát nagyon erősen szét választódott. Na most természetesen úgy patriarchális társadalom már ugyanez volt, úgy görögöknél, rómaiaknál, az etruszkoknál nem, ott a nők nagyon magas pozíciókban, nagyon tisztelték őket, és női uralkodó volt, de általában végig, és sajnos még a kereszténység is, a keresztény teológiában is valahogy elfelejtették, hogy Szentlélek női arcát például, tehát hogy kiszorultak, pedig hát Krisztus tanítványai között ott vannak a nők. Mindenki tudja, hogy kinek jelenik meg először. Ki ad hírt, hogy Mária Magdolna, ki ad hírt Jézus Krisztus feltámadásáról. Tehát ott vannak a női tanítványok, csak ez valahogy aztán a 6. században már teljesen elfelejtődik, és kiszorulnak, és hát marad a patriarchális társadalom. Bizony Aquinói Szent Tamásnak sem volt túlzottan jó véleménye a nőkről.
Kedves tanárnő, a sokrétű munkáját és tudományos munkásságát különböző díjakkal is ismerték el. Egyből csak a legfontosabbakat említem meg. 2005-ben kapta meg a mestertanár aranyérmet, és 2010-ben a rektori jubileumi pázvány emlékplakettet. Mindenhez a Mária Rádió nevében szívből gratulálunk. Önnek jó egészséget kívánunk, és azt kívánjuk, hogy még sokáig folytathassa ezt az elkezdett tevékenységét, és ezt a munkáját, és befejezhesse azt a hitvallását, amit leírt egy könyvében, hogy a magyar múltat kutatni, írni és láthatni, ezáltal szolgálni a hazát. Isten áldja meg érte.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a jó kívánságokat és a beszélgetést, és nagyon köszönöm.
Magyar nagyasszonyok napjainkban. Miklódi Márta műsorát hallották. Köszönjük hallgatóink figyelmét. Adásunk visszahallgatható a Mária Rádió archívumában, a www.mariaradio.hu honlapon, Magyar nagyasszonyok címszó alatt.